121. Zsoltárt olvasom. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor.
Áldunk téged, Istenünk, hogy úgy tekinthetünk rád, mint aki őrzöl bennünket, gondot viselsz rólunk, megszabadítasz minket. Áldunk, hogy nem kell félnünk semmilyen olyan természeti vagy természetfeletti erőtől, amely a rontásunkra törhet, elpusztíthat, mert te védesz minket, hatalmasabb vagy mindennél. És áldunk téged azért is, hogy számtalanszor beléptél már életünk történetébe. Megjelentél, beavatkoztál, és te magad akartál valamit kezdeni velünk, változtatni életünkön. És arra kérünk most, ezen a mai vasárnap reggelen, hogy ez az Isten tisztelet is legyen ennek alkalma, amikor megjelensz, és beavatkozol, és változást hozol életünkbe a te titokzatos, de tapasztalható módodon. Kérünk téged, hallgass meg bennünket, légy jelen köztünk szent lelkeddel, cselekedj, szólj hozzánk. Amen. Kedves testvérek, ennek az ige hirdetésnek először azt a címet adtam, hogy a kis túlélő. És aki olvasta az első Harry Potter könyvet, ha az érteni fogja az utalást. Aztán rádöbbentem, hogy ez nem csak egy kisfiú története, hanem egy népé. Egy népé, amely túlélte egy gyilkos rendszer elnyomását. Mi több? Nem is csupán egy nemzetről szól, hanem nemzetekről és nemzedékekről, Istennek népével való történetében. Ez a mi történetünk. A történet nevekkel kezdődik. Ennek okán a könyvnek, amelynek a történet az élén áll, a héber címe Sömót, nevek. Név szerint ezek voltak Izrael fiai, akik Egyiptomba mentek Jákobbal. Mindegyik a maga háza népével ment. Rúben, Simeon, Lévi és Júda. Isakár, Zebulon és Benyámin. Dán, Naftali, Gád és Áser. Összesen 70-en voltak, akik Jákobtól származtak, József pedig már Egyiptomban volt. A jól ismert nevek felsorolása után azonban jó ideig nem olvasunk neveket. Mint egy 4 évszázadig. Izrael már 400 esztendeje van Egyiptomban. Tudtok-e valamit erről az időszakról? Ha nem, se baj. Sem ószövetségesek, sem történészek nem tudnak semmit erről. Az utolsó feljegyzés Izraelről ez. Azután meghalt József és valamennyi testvére, meg az egész nemzedék. Izrael fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak, megsokasodtak, nagyon megerősödtek, és megtelt velük az ország. Majd egy megváltozott helyzet, új király, rabszolgák és kényszermunka. Ezután pedig csend. Sem nevek, sem emberek, sem események. És bár a történet az elnyomott nemzet szemszögéből íródott, az elbeszélő 400 esztendővel nem tud elszámolni. A 4 évszázad a héber rabszolgák gyötrő emlékei alatt van végérvényesen eltemetve. De ezen nem kell csodálkoznunk. Elnyomottak nem írnak történelmet, mint hogy sem nem számítanak, sem nem idéznek elő változást. Ez így természetesen nem teljesen igaz, ezek a rabszolgák részt vesznek építkezéseken. Téglát vetnek, templomokat és városokat építenek, melyek közül kettőnek a neve fenn is maradt, Pitom és Ramszesz. Mindez jelentőséggel bír a király számára, akinek a nevét viszont nem tudjuk meg. A héber építőmunkásoknak a neve szintén nincs a templomok falába vésve. Névtelen emberek nem írnak történelmet. És történelem tudat nélkül sem a múltba nem tekintenek vissza, sem előre a jövőbe. Nem engedhetik meg maguknak. Szenvedésük kioltotta a történelem tudatot. Csak a mában élnek. Csak két ember van megnevezve, a két bába, aki veszi a bátorságot, és ellenszegül a zsarnok gyilkos parancsának. Túljárva a király eszén, változást hoznak azok számára, akik megmenekülnek. És a nevük megörökítésre kerül. Sifra és Pua. Mivel nem engedelmeskednek a királynak, és félik Istent, Isten szaporítja Izrael házát. De vajon túlélje Izrael háza a király népírtó tervét? Vajon fognak-e változást hozni? Ebben a kétségbejtően reménytelen helyzetben új történet kezdődik, egy történet az előző történet mintájára. Egy történet ismét csak nevek nélkül. Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egy lány utódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, 3 hónapig rejtegette. De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékény kosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé. A gyermek nénye pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. A fáraó lánya éppen odament, hogy megfürödjék a Nílusban, szolgálói meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte cselédjét és kihozatta azt. Fölnyitotta és meglátta a gyermeket. Hát egy síró fiú volt. Megszánta és ezt mondta. A héberek gyermekei közül való ez. A kisfiú nénye pedig ezt mondta a fáraó lányának. Ne menjek és ne hívjak egy szoptatóasszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja a gyermeket? Fáraó lánya így felelt. Eredj! A lány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó lánya, és szoptasd. Megadom jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. A történet családtörténetként indul. Egy névtelen fiatalember elvesz egy lányt, aki szintén névtelen. Családot alapítanak. A feleség fiút szül, szép kisfiút. Valami azonban hibázik a történettel. Ahogy nem sokára megtudjuk, a kisfiúnak vannak testvérei, és bár nővére és bátyja előbb született, mint ő, születésükről nem értesülünk. Ők nem számítanak. Erre viszont már számíthattunk. A testvéreknek nincs nevük, nincs anyakönyvi kivonatuk, nincs személyi igazolványuk, és nincs esélyük kamaszkoruk előtt színre lépni. Szüleikhez hasonlóan névtelenek, puszta fogaskerekek a kegyetlen birodalom hatalmas gépezetében. Ezen azonban szintén nem kell csodálkoznunk, hiszen ők sem hoznak változást. Csak mert családot alapítasz, vagy mert éppen vagy, neved még nem kerül be a történelemkönyvekbe. Pedig ez folytatódik még egy darabig, egészen pontosan 3 hónapig. Ekkor a névtelen anya, akinek feltett szándéka megmenteni a névtelen csecsemőt a névtelen király gyilkos parancsától, megbízza névtelen lányát öccse felügyeletével. Egy nem várt esemény azonban új fordulatot ad a történetnek. Sőt, igazából e fordulat következtében beszélhetünk egyáltalán történetről, az Egyiptomban elnyomottak szabadulásának történetéről. Ám most még nem látjuk, hogyan fog alakulni a történet. Amit látunk, az két lány. a névtelen rabszolganő névtelen lánya, és a névtelen király névtelen lánya. Az egyiptomi fáraó azonosítására irányuló számtalan próbálkozás dacára a király nevét sohasem fogjuk megtudni. Sem lánya nevét, sem a király utódjának nevét, aki ellen a névtelen fiú néhány évtized múltán felkel. A héber lány nevét hamarosan megtudjuk, ahogyan anyja nevét is, ám pillanatnyilag névtelenek. Csak a fiú nevét tudjuk meg, azt is az utolsó, utáni pillanatban, úgyhogy az lehet a benyomásunk, csak felnőttként nevezték el. Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó lányához, az anyja, aki fiává fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert azt mondta, a vízből húztam ki. Ettől a pillanattól az események felgyorsulnak, a nevek sokasodni kezdenek. Miután a fiú, Mózes felnő és változtatni akarván népe sorsán agyonver egy rabszolgahajcsárt, majd elmenekül Egyiptomból, először apósa nevét tudjuk meg, Reuel, aztán a fiájét, Gershom. Sőt, felesége neve is fennmaradt, ami a kort ismerve igen jelentős, Cippora. Három név, öt versben. Később megtudjuk Mózes bátyjának a nevét, Áron, aki azt a feladatot kapja, hogy Mózes szóvivője legyen. És a hatodik részben emlékezetünkbe idézhetjük Izrael családfőit és utódait, köztük végre Mózes szüleinek nevét is, Amrám és Jókebed. Mennyivel egyszerűbb lett volna ezt a nemzetségtáblát a könyv elejére tenni, ahol nem szakítja meg a cselekményt. De ne feledjük, a történet elején elnyomott emberekkel volt dolgunk, akiknek sem neve, sem identitása, sem múltja, sem jövője. Itt pedig hirtelen elborít az emlékek közöne. Rég elfeledett emberek nevei és letűnt nemzedékek emlékei. Ekkora már számítanak, mert túlélésükkel megteremtették a folytonosságot az előző és a következő nemzedék közt, József és fivérei és Izrael hatalmas népe között. Végül pedig, amikor az elnyomó és győzhetetlen hadserege a Vöröstenger hullámaiba vész, és a megszabadított Izrael örömtáncot jár, Mózes nővérének a nevét is megtudjuk, aki a dicsőítést vezeti. Amikor a fáraó lovai a harci kocsikkal és lovasokkal együtt a tengerbe értek, visszafordította rájuk az Úr a tenger vizét, de Izrael fiai szárazon mentek át a tenger közepén. Ekkor Mirjam prófétanő, Áron nénye dobot vett a kezébe, és kivonultak utána az asszonyok mind, dobolva és körtáncot járva. Mirjam így énekelt előttük, énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. A nevek immár jelentőséggel bírnak. Ezek az elnyomottak felszabadultak, és a szabadsággal identitást szereztek, az identitással pedig történelemtudatot. Mindenki ismerni fogja Mózes és Áron és Mirjam nevét. Az elnyomottak történelmet írtak. És továbbra is ezen lesznek. Izrael népe királyokat és prófétákat és hadvezéreket fogadni. Hatalmas és felejthetetlen nevű hősöket. Azonban az események közepette, amikor is névtelen emberek nevet és identitást szereznek, egy szereplő névtelen marad. Meglepő módon az Istenség nevét végig homály veszi körül. Amikor Mózes megkérdezi a nevét, üres kézzel kénytelen távozni. Vagyok, aki vagyok. A megszámlálhatatlan kísérlet, amely a talányos név nevet hivatott megfejteni, véleményem szerint mind merő tintapocsékolás, Mert Isten válasza, vagyok, aki vagyok, egyszerű magyarságul annyit tesz, ne kérdezősködj. És pontosan ez Isten titokzatos válasza, és ennek a célja. Őt nem lehet megismerni, megfejteni, nevét és személyét homály borítja. És bár Isten ad némi támpontot nevéhez, Jahve, ez nem nagy segítség a hébereknek, mint hogy ezen a néven őt nem ismerték. Viszont ő megismerhető hatalmas tettei, látványos beavatkozásai révén. Tetteiből, melyek a virágzó egyiptomi gazdaságot magas nemzeti össztermékével és alacsony inflációs mutatójával hamarosan olyan recesszióba fogják taszítani, hogy ahhoz képest a Gyurcsány csomag hatása a Marshall tervéhez hasonlítható, és amelynek következtében az egyiptomiak mind azt fogják kívánni, bár csak egy másik testamentumba születtek volna. Fiatalabb a kedvéért. Istennek ez a harcos jelenvonása nem ismert korábbról. Itt azonban Jahve mindent elkövet, hogy tönkretegye a fáraót, aki nem akarja elismerni őt, mert azt gondolja, felveti a harcot a héberek istenével, és ezért nem hajlandó Isten népét szabadon engedni. Köszönjük szépen a szemléltetést! Ebben a történetben tehát szereplők nevet és identitást kapnak, amikor változást idéznek elő, amikor megmentenek vagy megmenekülnek. A szabadítás kezdetén vagy a szabadítás feletti örömükben. És jól lehet a vagyok, aki vagyok, vagy a Jahve név jelentése nem lesz világosabb. Isten természete és identitása, vitathatatlan szuverenitása a fáraó ellenében, és lehajló szolidaritása népe iránt félreérthetetlen lesz a történet végére. Isten cselekedett, és továbbra is cselekedni fog. Ez azonban nem mindig volt így. Már-már közhely, hogy az első két részben Isten nincs jelen. A bábák epizódját kivéve nincs utalás Istenre. Isten nem beszél, és nem cselekszik. Mondhatjuk, hogy a héberek elnyomása, vagy annak mértéke egyenesen arányos Istenük távollétével. A harmadik részben azonban mindez megváltozik. Váratlan módon Isten megjelenik egy égő bokorban, és beszél, tervez, haragra gerjed, megbízást ad. A tétlen és érzéketlen istenségnek a cselekvő és érzékeny Istenre való változása a második rész végén történik. Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt. Kiáltottak, és a szolgaság miatti jajgatásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. Isten meghal, Isten visszaemlékezik, Isten letekint, Istennek gondja van. Én nem tudok még egy olyan bibliai szakaszról, melyben Isten neve ilyen sűrűn szerepelne. Két versen belül négyszer. Ám ilyen módon Isten korábbi távolléte kárpótlást nyer. Isten megemlékezik és színre lép. Leszáll a mennyei magasból a földi nyomorba, és végre jelen van. És hogy jelenléte mit jelent, hamarosan tapinthatóvá válik mind a névtelen nép, mind a névtelen király számára. A történet befejezését pedig tudjátok, nem? Ám a történet nem a kivonulással, de nem is a honfoglalással végződik. A zsarnokok ugyanis szívós faj. Állandóan visszatérnek. Viszont Isten legalább annyira szívós, mint az elnyomók, állandóan felszabadítókat támaszt. Éhudot, Gedeont, Jeftét és Sámsont, akik a lehetetlenre vállalkoztak, és Izrael megszabadítása révén a névtelenségből előléptek. A történet még csak nem is a pásztorfiúval végződik, aki egy óriás megölésével szerzett magának nevet, sem a királyság megalapításával. Ezek az emberek, és még sokan mások, azzal léptek elő a névtelenség homályából, hogy Izraelt nem szokványos módon vezették ki a válságból. A válságból ugyanis csak járatlanult vezet ki. Órákat tölthetnénk nevük, tetteik, Isten beavatkozásának előszámlálásával. De ugorjunk át néhány évszázadot, és vessünk egy pillantást a történet szempontjából legdöntőbb epizódra. Isten népe ismét elnyomásban van, ezúttal a rómaiak által. A politikai és vallási csoportok megoldásról vallott elképzelései igen változatosak. Ám egy tekintetben egyetértés mutatkozik, Isten népe felett nem uralkodhat más, csak Isten. Ha Izrael felszabadul, Isten országa, Isten uralma megvalósul Jeruzsálemben. Hogy a trombitóló rómaiaktól hogyan szabaduljunk meg? Óriási véleménykülönbségek vannak. Ott vannak a kumráni esszénusok, egy zárt vallási csoport, amelynek életét elég jól ismerjük. Mégiscsak néhány képviselőjük neve maradt fenn. Nem hoztak változást. A zélóták szélsőségesen nacionalista csoportja kétségtelenül hoz változást. Ők azok, akik 66-ban a Róma elleni felkelést kirobbantják. És 4 évvel később, amikor a rómaiak elfoglalják Jeruzsálemet, a túlélők felszabadulnak a zélóták rémuralma alól. Hasonlót lehet elmondani a zsidó terrorista csoportról, a szikáriusokról. Néhány gonosztevő városvédő vezetőjüket, mint Giszkalai Jánost vagy Simon ben Giórát név szerint is ismerjük. Bár jobb lett volna nekik és kortársaiknak, ha nem ismernénk. Itt vannak aztán a farizeusok, akik törvénytiszteletükről ismertek, és akik Izrael megmentését a törvénynek való engedelmességtől várják. A mozgalom számos kiváló embert ad a zsidó népnek, akiknek a nevét is tudjuk. Ők a rabbinikus judaizmus atyai. Ez azonban egy más történet. És végül tudunk egy rabbiról, egy rabbi vezette mozgalomról, akinek csecsemőként Egyiptomba kellett menekülnie a király gyilkos parancsa elől. Meglepő módon azt állítja, hogy Isten népének nem a rómaiaktól kell megszabadulniuk. A fő ellenség Isten ősi ellenlábasa a sátán, és a bűn és a halál. Ezek az erők tartják Izraelt valójában rabságban. Félreértés ne essék, üzenete nem egyfajta spiritualizált evangélium. Annyira nem, hogy a válságért a jeruzsálemi vezetőket tartja felelősnek. Emellett hirdeti, Isten uralma elérkezett, ami Izrael nyilvánvaló elnyomásának a karikatúrája. De komolyan gondolja. Halálával és feltámadásával, és biztos vagyok benne, hogy a nevét tudjátok, végső győzelmet arat a sátán, a halál és a bűn felett. A rabbi forradalmi tanítása és hatalmas tettei változást hoznak sok-sok kortársa életében, de óriási hatással vannak az utókorra is. Követői megszámlálhatatlanok, sokaknak a nevét is tudjuk. Péter és János, alexandriai Kelemen és Origenész, Loyolai Ignác és Calvin János, emberek, akik változást hoztak és nevet szereztek. És a történet folytatódik. Hiába való is volna megpróbálnunk felsorolni az összes nevet. De látjátok a lényeget. Isten beavatkozása révén neve nincs emberek, akikkel nem számoltak, nevet kapnak és változást hoznak. A történetnek ez a jelentősége ránk, gyülekezetre és gyülekezeti tagokra nézve. Ez a gyülekezet nem nevezhető hagyományos reformátusnak. A gyülekezet életében sokkal többen vesznek tevékenyen részt, mint egy átlag református gyülekezetben. szolgálatok nem egy kézben összpontosulnak, a lelkész nem irányít mindent, nincs mindenütt jelen, nem szól bele mindenbe. Például abban nem, hogy hogyan öltözködjünk. De gazdagrét az Isten tisztelet és misszió vonatkozásában is úttörő. A több egyszerre megszervezett sófár ellenére, amelynek szervezésében zenészeink is jelentős részt vállaltak, az Isten tiszteleti zenén és dicsőítésen, amely úgy gondolom, hogy nagyon sokokat vonz, tehát a zenén és dicsőítésen egyházszerte sokan megbotránkoznak. A lakótelepi misszió szintén nem tekinthető hagyományos református missziói vállalkozásnak. Az Alfa kurzus, a klub és a kafé egyházi vezetőkben és mezei reformátusokban egyaránt kell gyanakvást és megütközést. De amíg mások azon rágódnak, hogy a gazdagréti gyülekezet mennyire református, mi csak végezzük a dolgunkat. Figyelünk Istenre és egymásra, és igyekszünk Isten szabadításának eszközei és tanúi lenni, azaz változást hozni. Ez az oka ezeknek a nem hagyományos módszereknek és eszközöknek. Ez a gyülekezet megértette, hagyományos eszközeink gyakran meddőek, amennyiben nem tudunk megszólítani és elérni másokat. Új utakat törve viszont elérhetjük kortársainkat. Itt az Isten tisztelet nem unalmas, mint egy mosópórreklám, az igehirdetés nem banális, mint egy RTL üzenet. Ha vannak is bűneink és hibáink, és természetesen vannak, amelyekre a következő három Isten tiszteletet szánjuk. Tehát, ha vannak bűneink és hibáink, mai nyelven, a ma emberének, a mi egzisztenciális kérdéseinkről igyekszünk beszélni. És hogy új útjaink mennyire célra vezetők, ítélje meg ki. Gyülekezetünkben mindenki otthonra találhat, és remélem, hogy Réka interjúja ezt még hangsúlyosabbá tette. Hagyományos reformátusok, és akiknek nem volt kötődésük a református egyházhoz. Vallásosak és nem vallásosak. Jómódúak és szegényebbek. Idősek és fiatalok. Nők és férfiak. Volt kábítószerfüggők és átlagbűnösök. Itt tapasztalhatod, hogy elfogadnak, hogy szükséged van rád, hogy szükség van rád, hogy Isten használni akar, és a gyülekezetben megtalálhatod a helyed. Legalábbis erre törekszünk. Igyekszünk segíteni, hogy a múlt homályából előlépj, Isten világosságába és egy új identitással jövőd legyen. A változás révén új identitást nyersz, amellyel magad is változást idézhetsz elő. Részt vehetsz Isten megváltó tervében. Ez a gyülekezet 15 éve ismeretlen, névtelen, nem létező volt. Már azonban missziója és Isten tisztelete révén előlépett a névtelenség homályából. Újabb 15 év múltán pedig, ezen az úton járva és Isten akaratából, a református egyház meghatározó gyülekezetévé válhat. Neveteket ismerni fogják, mert változást idéztek elő, amikor embereknek segítve járatlan utakra léptek, és Isten megváltásának nem feltétlenül fekete egyenruhás követei vagytok. Mint láttuk, Isten nagy hajlandóságot mutat céljai eléréséhez névtelen és megvetett, de vállalkozó szellemű és kezdeményező embereket használni. Az ilyen emberek és ilyen gyülekezetek hozhatnak változást, és képviselhetik hatékonyan Isten megváltását. Az ilyen gyülekezetek képesek a múlt és jövő egyháza közti folytonosságot megteremteni. Képesek történelmet írni. Ne töltsön el azonban önelégültséggel, hogy ilyenek vagyunk. Emlékezzetek, a változáshoz Isten megjelenésére és segítségére van szükség. Hogy ő, aki megöl és megelevenít, sírba visz és felhozonnét. Aki szegényé és gazdaggá tesz, megaláz és felmagasztal. aki fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Meghallja egyéni és közösségi könyörgéseinket, és irgalmasan ránk tekintsen, fölemeljen, és beavatkozzon, ahogyan tette 3000, és 2000, és 1000 évvel ezelőtt. Arra kérem a gyülekezetet, hogy mielőtt közösen imádkoznánk a vezetésemmel, mindenki egy percnyi csöndben vigye Isten elé mindazt, amiért hálás, amit itt ebben a gyülekezetben kapott, és természetesen kéréseit is Isten elé veheti, de az első a hálaszava legyen. Urunk, áldunk téged, aki bűnös, névtelen és elnyomott embereket és népeket felkarolsz, megsegítesz, megszabadítasz. Szabadító Istenünk, tied a dicsőség, aki változást hozol kiszolgáltatott és megváltásra szoruló életünkbe, aki észreveszed megalázott és szenvedő életünket, mert magad is végigélted ezt az életet. Mert emberként elszenvedted a nélkülözést, a megaláztatást, a kigúnyolást és a halált. És dicsőítünk megváltónk, aki nem riadtál vissza ettől, hanem szenvedésen és halálon át megszerezted megváltásunkat. Magasztalunk, hogy nevet és új identitást adtál nekünk, hogy változást hoztál életünkbe, és sok-sok ember és nép és gyülekezet életébe. Áldunk téged azért is, hogy megváltásod hírnökeinek hívsz, hogy mi is változást, megváltást hozzunk mások életébe. Dicsőítünk, hogy új úton indítottál el. Új, járatlan és nem könnyű úton. Kérünk, adj erőt, kitartást és leleményességet végigmenni ezen az úton. És tölts el szereteteddel, hogy a körülöttünk élők felé hatékony tanúid lehessünk, akik vonzák a mellettünk élőket hozzád, minden változás és jó adomány forrásához. Add meg könyörgésünket, tekints ránk rászorultságunkban, segíts meg bajainkban, adj változást. Légy irgalmas hozzánk, teremtőnk, gondviselőnk és szabadítónk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.